akkor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszain.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar biztonság szempontjából Szerbia a legfontosabb ország, ezért újabb magyar-szerb beruházásokat határoztak el. A kőolajszállítás, a gázszállítás, a villamos vezetéképítés, a földgázkereskedelem és a földgáztárolás kérdésében, valamint megállapodtak a Röszke-Horgos határátkelőhely modernizálásáról is. Ezt Orbán Viktor közölte Budapesten a magyar-szerb stratégiai együttműködési tanácsülése után. A magyar miniszterelnök Alekszandr Vučić szerb elnökkel közösen tartott tájékoztatóján emlékeztetett, Magyarország energiaellátása az elmúlt évek fejleményei miatt egyre inkább Szerbián keresztül történik. Szóba került az is, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonal 2026-ban készül el. Minden szinten folyamatos a párbeszéd a magyar és a szlovák kormány között az államnyelvtörvény ügyében. A pozsonyi vezetés tagjai azonban világossá tették, hogy nem kívánják korlátozni a kisebbségi nyelvhasználatot, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szlovák kollégájával közös tájékoztatóján azt hangsúlyozta, a magyar külpolitika szíve közepe, a nemzetpolitika, így a felvidéken élő magyar nemzeti közösség sorsa is rendkívül fontos a kormány számára. Magyarország kész a valódi sikertörténetnek számító visegrádi együttműködés további fejlesztésére, a kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok még szorosabbra fűzésére, közölte a tárcavezető egy V4-es üzleti konferencián. Sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az EU-ban egyre gyakoribbak a keleti és a nyugati gazdaság szétválasztását célzó hangok és kezdeményezések. A költségvetés 330 milliárd forintos többlettel számol az egészségügy terén, így 3717 milliárd jut összességében a gyógyításra 2025-ben, mondta el a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Gyermekorvosok Társasága orvosszakmai és tudományos kongresszusának megnyitóján Debrecenben. Rétvári Bence hangsúlyozta, Európának még az országunknál szerencsésebb részein sincs ilyen széles léptékű, alapellátástól a kórházi ellátásig biztosított külön gyermekgyógyászata, illetve nem sok ország mondhatja el magáról, hogy védőnői és gyermekorvosai is vannak. Jövőre 1270 milliárd forint lesz a helyi önkormányzatok támogatása, ismertette Dukai Miklós a Somogy vármegyei polgármesterek és jegyzők tanácskozásának zárónapján. Az önkormányzati államtitkár hozzátette, ehhez hozzájönnek a minimálbért, a garantált bérminimumot érintő intézkedésekből adódó összegek. A rezsiköltségekkel kapcsolatos többletek pénzügyminiszteri intézkedéssel beépülnek a költségvetésbe. Beszélt arról is, egy törvényjavaslat szerint a nemzetgazdasági bruttó átlagkeresethez igazítanák a polgármesterek bérét. Ha a parlament elfogadja, erről visszamenőlegesen október 1-ig dönthetnek a képviselőtestületek. Magyarország az Európai Unió soros elnökeként eredményes és sikeres csúcs találkozókat rendezett a múlt héten. Ennek kézzelfogható bizonyítéka az informális uniós csúcs találkozón elfogadott versenyképességi nyilatkozat, amely fordulatot hozhat, hangzott el a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter kifejtette, Magyarországnak nagy siker az amerikai elnökválasztás eredménye, a republikánusok győzelme. Az amerikai-magyar kapcsolatokról kijelentette, soha olyan erős szövetség nem volt még Magyarország és az Egyesült Államok között, mint amilyen Donald Trump hivatalba lépését követően lesz. A 2025-ös költségvetés már a kormány új gazdaságpolitikájának költségvetése lesz, közölte Gulyás Gergely. Jövőre megduplázzák a gyermekek után járó adókedvezményeket, a diákhitel fenntartása mellett bevezetik a munkáshitelt, új otthonteremtési és lakhatási támogatásokat indítanak, a 2025-től induló Demján Sándor program keretében pedig eddig nem látott eszközökkel és soha nem látott mértékben tudja a kormány segíteni a magyar kis és közepes vállalkozásokat, sorolta. Havi 150 ezer forintos, a szépkártyával azonos adózású lakhatási támogatást adhat a munkáltató jövő évtől a 35 év alatti munkavállalóknak, közölte a miniszter. Polt Péter legfőbb ügyész a hivatalában fogadta az Európai Csalás elleni hivatal főigazgatóját, Villa Italát az eddigi eredményes együttműködés megerősítése érdekében. A közlemény szerint a magyar ügyészség és az OLAF szorosan együttműködik, mind vezetői, mind szakértői szinten rendszeresek a találkozók, ezt 2022. februárjában munkamegállapodás formájában rögzítették. Befejeződtek az idei évben az őszi betakarítási és vetési munkák, jelentette be a mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár. Feldman Zsolt ismertetése szerint a talaj kellően nedves volt az őszi vetések számára, a többé-kevésbé napos időben pedig jól lehetett haladni az őszi munkákkal is, a nyári aszály viszont jelentős terméskiesést okozott. Végül az időjárásról. Észak felől a folytatásban majd egyre több helyen szakadozhat fel a felhőzet, de főként a keleti, észak-keleti országrész tartósan borult maradhat, ott elvétve előfordulhat szitálás. Sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán plusz 2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus, boldogságunk címmel. Fél óránk témái. Hogyan öltözködjünk? Hová menjünk? Hogyan viselkedjünk? Szabó Tamás pasztorális helynök ajánlata minden korosztálynak. Szűz Mária és a zsidók várakozása. Pap Miklós görögkatolikus pap egyetemi tanár osztja meg gondolatait, melyekkel a közeli adventi időszakra hangol minket. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
A Nyíregyházi Egyházmegye Ifjúságpasztorációs Bizottsága és a munkájukat segítő fiatalokból választott ifjúsági tanács ifjúsági imaestre hívta az egyházmegye fiataljait november 6-án a Nyíregyházi Székesegyházba. A tartalmas háromórás együttlétet szent liturgiával, elmélkedésekkel, kiscsoportos beszélgetéssel, közös étkezéssel, elcsendesedéssel töltötte az imaestre érkezett 120 fiatal. Az elmélkedéseket Szabó Tamás pasztorális helynök, a Szent Miklós Székesegyház parókusa kezdte, aki liturgikus katekézist tartott a résztvevőknek. A korosztályt élénken foglalkoztató három kérdéskört válaszolta meg a hit és a liturgia szemszögéből. Hogyan öltözködjünk, hová menjünk és hogyan viselkedjünk?
Az első, hogy hogyan öltözködjek. Öltözködjünk egy kicsit keresztény módon. És nekünk keresztényeknek van egy nagyon jó öltözködési alap felszereltségünk, amelyet pici gyerekkorunkban megtanultuk és rendszeresen magunkra veszünk. Ez nem más, mint a keresztvetés. Az első és legfontosabb ruházat számomra, ami az értelmemet is, a lelkemet is formálja, ez a keresztvetés. Amit magamra veszek, és ki akarom fejezni vele az identitásomat, jelezni a világ számára, hogy hová tartozok, és legfőképpen hagyom, hogy formáljon engem. És az az érdekes, hogy mi keresztények nem keresztet rajzolunk valójában magunkra, hanem a Szent Háromság nevét öltjük. Hiszen ki is mondjuk, hogy az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében, amen. A Szent Háromság nevét vesszük magunkra, azaz a biológiát, a testet öltöztetjük fel létezésünk okával, értelmével és teljességével. Miért mondom ezeket? Mert te is megkérdezed, miért vagyok ezen a világon? Azért, mert valaki, akit úgy hívunk, hogy Isten, az Atya, Fiú és a Szentlélek akarta, hogy legyek. Ez a létezésemnek az oka. Ez a létezésemnek az értelme, hogy én nem pusztán egy jó sikerült majomként ülök itt az evolúció csúcsán, hanem az Isten képére teremtett csodaként élhetem meg mindazt. Felöltöztetem a biológiát egy magasabb renddel. és kifejezem a hovatartozásomat, hogy ennek a Szent Háromságnak vagyok a tagja, meghívottja. Felöltjük magunkra a fiúi köntöst, azt, amit a tékozló fiú történetében mindannyian ismertek, amikor visszamegy a fiú, és azt mondja az atya, hogy vedd fel a ruhát. A ruhát, ami jelzi, hogy hozzám tartozol. Vedd fel a ruhát, ami jelzi, hogy az életemnek a része vagy. Kifejezzük ezzel a hivatásunkat, hogy valamilyen öltözködésre vagytok meghívva minden egyes keresztvetésben. Megérintjük az értelmünket, hogy valami egészen isteni értelmességgel fogjam fel, hogy a teremtőnek vagyok munkatársa. Hogy értsem meg, hogy mindaz, ami az életben van, az egy értelmes dolog, ha az Istenre kivetítem. Hogy vegyem észre, hogy minden cselekedetemnek a kiinduló pontja az én értelmem legyen. Hogy amikor szeretek, az értelmemmel szeressek. Mert az értelem irányítja a szeretetet valójában. Nem az érzelmi, amik jönnek és mennek, hanem legfőképpen az értelmem. És ahogy elkezdem az öltözködést, végighúzom a kezemet a szemem előtt, az orrom előtt, a szám előtt, a mellkasom előtt, egészen le a gyomromig, akkor pont ezeket jelzem, hogy a szemem lássa azt is, ami talán a szemnek láthatatlan. Hogy ne legyek egy olyan ember, akinek megmondják, hogy mit kell látni. Ti tudjátok, ismeritek a filterek és egyebek világában, hogy mit láthat velünk a világ, vagy mit akarnak láthatni, és mi a valóság, nem mindig van köszönő viszonyban egymással. Milyen nagy dolog, hogyha szememmel megpróbálom az isteni szereteten keresztül látni a másikat. Nem csak azt, aki beszólt, bocsánat, aki bunkó volt, hanem lehet, hogy az isteni tekinteten keresztül az Isten képére teremtett, lehet, hogy éppen megsérült embert, aki a sérültségében támad rám, és valójában nem akart rosszat tenni, csak valamit másképp. A szememet, a számat megérintem, végighúzom a kezemet, hogy vegyem észre, hogy a szó az ölni és építeni egyaránt tud. Vegyem észre, hogy igenis felelős vagyok a szavaimért. Ti tudjátok, megint csak egy olyan generáció, amikor külön arról tanítanak, figyelmeztetnek titeket, akár az interneten keresztül, hogy a szavakkal mekkora sérüléseket lehet okozni a másikkal. És azt is ti tudjátok a legjobb, hogy a szavakkal milyen csodákat lehet elérni egy jó szóval. És milyen érdekes dolog, hogy amikor ebbe a ruhába öltözködök, amit a keresztvetésben fel akarok ismerni, akkor a szavaimmal, a számra is vegyem észre, hogy nem az számít, hogy mi megy be, hanem hogy mi jön ki. Végighúzzuk a kezünket a szívünk fölött. Milyen érdekes dolog az emberi szív. Azt mondják, hogy az érzelmek helye. De hát az érzelmeinket valahol irányítani kell. Egy olyan világon vagyunk, ahol az érzelmeket manipulálják. A reklámok ugye mind erről szólnak, hogy ha ezt meg azt megszerzed, ha ilyen leszel, akkor stb. Is az érzelmeinkre akar hatni. Hát mi is figyeljünk oda, hogy mi hassunk az érzelmeinkre. Mi legyünk, ami a szívünket irányítja. Az értelem irányítja a szíved, és képes az érzelmek fölött uralkodni, és helyes irányba tenni, hogy ez megint csak építsen, és csodát tegyen. És milyen érdekes, hogy a gyomrunkig lehúzzuk, mert az is egy nagy kérdés, hogy mit emésztünk meg? Mit akarnak velünk megetetni, és ebből mit emésztünk meg, mit nyelünk le? Azt sajnos tudjátok, látjátok, félő, hogy tapasztaltátok is már, hogy nagyon sokszor egy rossz élmény, egy félelem, egy rossz ütemben érkezett bántás, gyomor, görcsöt okoz. Összerándul a gyomrunk, megfájdul tőle. Valahol az, hogy mit emésztünk meg és mit nem, ezen múlik. Milyen érdekes dolog, hogy amikor erre is gondolunk, vajon figyelünk-e arra, hogy mi az, amit bejuttatunk a szervezetünkbe, és most nem a vitaminokra gondoltam, hanem a lelki, szellemi tartalmakra. És megérintjük a vállainkat is, mind a kettőt. Ugye a váll az a teherhordozásnak a jele. Minden ember hordoz terhet. Általában milyenket gondoljuk a legnagyobbnak és a legnehezebbnek, de tisztelettel jelzem, mindenkinek ott van. Mindenki visz valamilyen terhet, és mindenki úgy érzi, hogy az kőkemény. És milyen jó dolog, hogy a keresztvetésben a vállainkat is megerősítjük. Mert valamire figyelmeztet minket, hogy az erő az nem az izomban van, hanem az akaratban és a lelki erősségben. Ugye nem szeretjük, ha beleszólnak, hogy mibe öltözködjünk. Én azt hiszem, egy keresztény fiatalnak az öltözködésének ez az egyik legszebb és legtökéletesebb ruhadarabja. A másik, hogy hova menj? Ugye? Ez is egy klasszikus kérdés. Hova menjek? És a liturgia ebben is mindig meghív minket valahová. A falakra festett képek, a liturgiának az egésze, az mind-mind üzenetet hordoz, ugyanazt az üzenetet. Drága édes fiam, szeretlek. És miért nem halljuk meg? Mert jól halláshoz nem csak fül kell. A meghallás művészetének az egyik fontos eleme, hogy az értelemmel történjen. Értelmi tevékenység. De katalizálja, felturbózza, elősegíti az érzékek és az érzelmek azt, hogy ezt tudatosítsunk. Ebbe segít minket a liturgia. Az egyik számomra oly fontos ember azt mondja, hogy a rítus ugyanaz időben, mint az otthon térben. És gyakorlatilag így jutunk el odáig, hogy a liturgia az nem más, mint belépés az Isten országába. Kinyílik a tér és az idő. Kinyílik a tér és az idő, amivel a test nem tud mit csinálni, mert korlátozott. Ezért van az, hogy sokszor nem igazán érti, érzi át a testünk mindaz, ami a liturgiában történik, mert a korlátokhoz van szokva, de egy biztos, hogy amikor belépsz a liturgiába, elkezd örülni a lélek. Mert számára ismert, otthonos élményt jelent. És nem tud hirtelen mit kezdeni a test, mert számára nem annyira természetes közeg az, amikor imádkozunk. És hogy nem halljuk sokszor, hogy nem érezzük, hogy örül a lélek, ez is benne van. Egy nagyon egyszerű dolog miatt, mert halk dolog a lélek az emberben. És ha valami halk, azt a zajok zavarják. És hogy zaj van, hogy a zajok korszakát éljük, hogy ti a zajok emberei vagytok, azt mindennél jobban tudjuk. Az ipari forradalomnak az volt az egyik nagy furcsaság, hogy a gépek kezdtek el zúgni. És amikor eljutottunk odáig, hogy a gépek nem zúgnak, vagy olyan helyen zúgnak már, hogy nem hallatszik, akkor az agyunkat elkezdték más zúgásokkal teletenni. Úgy hívjuk, hogy információ. Én, amikor kicsi voltam, és édesanyám elvitt iskolába, 40 impulzust kapott a szervezetem, míg az iskolába éltem. Nálatok ez 4000. 4000 impulzus csak, míg reggel eljutsz az iskolába. Azaz olyan zajban éltek, amivel szinte lehetetlen normális aggyal túlélni. Érkezik a nagy mennyiségű információ, az impulzus, tele van az agyunk, és emiatt már nem is tudunk gondolkozni, és az egész világunk egyfajta szemlélődésben van, így működik, meg is szoktuk már a telefonunkon is, pörgetünk, és az információkat folyamatosan kapjuk, mert hozzászoktunk, már valahogy így működünk. A zajjal szemben világosan látni kell, hogy nekünk kell megtanulnunk elcsendesedni. Van egy zeneszám, talán egy-ketten már hallottátok, abban van az az egyszerű mondat, hogy zajtalan mennyország, mennyországtalan zaj. Kettő nem kompatibilis egymással, és nem működtethető össze. És ezért van szükségünk igazából a liturgiára. Mert a liturgia, az imádság, a benne lévőség, az felhangosítja a lélek szavát. Az képes arra, hogy ezt a halk belső hangot a zajjal szemben felhangosítsa. Ezért van szükség, hogy időt is adjunk ennek a liturgiának. Ezért van az, hogy kicsit hosszabban imádkozunk, hogy képes legyen felerősíteni a léleknek ezt a dolgát, és ekkor érezzük meg, hogy fellélegzik az értelem, és fellélegzik a lélek. És hogy ez időben telik, ez is igaz. De van egy jó hír, az egyháznak van egy ősi bölcsessége, megválnak akkor is, ha később kezdesz. Nincs lemaradott ember, még van bőven idő. De használjuk ezt az utat, és működni fog. És a harmadik, a legfontosabb, résztvevője legyél a liturgiának, és ne szemlélője. Tudom, ez megint nehéz. Egy olyan társadalomban élünk, ahol kevés dolog van, ami bevonz. És kevés dolog van, ami bevon. Külsősök vagyunk. Lineális szemlélettel rendelkeztek, lineális világnézettel rendelkeztek, ahol egymás után következnek az információk, és nem igazán van lehetőség arra, hogy bevonódjunk és részeseivé váljunk. De mindenkinek van még talán egy emléke erről. Mikor édesanyja gyerekkorodban mesét olvasott, és bevonultál, a történetnek részese lettél, együtt mentél a főhőssel, együtt izgultál a sárkánnyal való találkozáskor, együtt örültél, mikor megosztották a hamuvasült pogácsát, bevonultál, részese lettél az eseménynek. És talán remélem, még sokan vannak közületek, aki kinyitja azt a furcsa papírból készült dolgot, amit mi úgy hívunk öregek, hogy könyv, mert ha azt is elkezded olvasni, bevonódol, részese leszel, nem külső szemlélője, hanem az eseménynek részese. És a liturgia ugyanerre akar meghívni. Ne szemléld, ne csak nézd kívülről, mert unalmas lesz. Igen, igazad van. Unalmas egy órán keresztül nézni azt, hogy történik valami, amit nem is annyira értek, de izgalmassá válik, ha a történetnek részeseivé válsz. Ha megérzed azt, hogy meg vagy hívva egy csodálatos történetben, ha megérted azt, hogy ott vagy a tanítványok között, ha megérted azt, hogy a hozsánna a magasságban azt jelenti, hogy én ott vagyok a világvasárnapi tanítványok között, ha vegyétek, egyétekben megértem, hogy ott ülök a 12 között, és sorolhatjuk ezeket a dolgokat. Bevonódok, részeseivé válok, és akkor már nem unalmas, hanem lehetőség, valami egészen különlegesre. belépsz az Isten országába.
Szabó Tamás pasztorális helynök katekéziséből hallgattunk részleteket, melyet a nyíregyházi székesegyházban tartott ifjúsági imaesten mondott a fiataloknak. Bizánci szertartású egyházunkban a húsvéti 40 napos készülethez hasonlóan november 15-én megkezdődik a karácsonyt előkészítő bűnbánati időszak, latin szóval az advent, az Úr eljövetelének ünneplése. Azt a hatalmas készülődést hozza közénk, mely az ős evangéliumi ígéretektől kezdve ott ég a megváltást várók szívében. Évezredek vajudását sűrítjük össze a karácsonyt megelőző 40 napba, hogy évről évre átéljük a reményből élő ember boldogságát. Műsorunk további perceiben dr. Pap Miklós, görögkatolikus pap, egyetemi tanár osztja meg velünk gondolatait. Szűz Mária és a zsidók várakozásán elmélkedve olyan kérdéseket vett fel, amelyeken érdemes lesz elgondolkodnunk.
Megrendítő figyelmeztetés, hogy a karácsonyi böjt idején a hétköznapi szertartásokat a pap ugyanolyan színű liturgikus ruhában vezeti, mint nagy pénteken, drámai pirosban. Jó lehet a karácsonyi várakozás örömteli, már előre átjárja az iskolákat, a munkahelyeket, a kirakatokat, a karácsonyi szeretet melegsége a templomi szertartásainkat is átjárja, mégis a készület komolyságára, sőt kockázatosságára figyelmeztet a drámai piros. Jó várakozás nélkül csak önámítás az ünneplés. Most kétféle várakozásba kapcsolódunk be, a kismama Mária várakozásába és a zsidó nép várakozásába. A kismama Mária március 25-e óta várja újszülöttét, az utolsó hetek izgalmaiba kapcsolódunk be mi is. Az utolsó hetek valódi izgalommal telnek egy kismama életében, vajon milyen lesz az arca? Vajon mennyire változtatja meg az életemet? Vajon mennyire hozza össze kis és nagy családomat az újszülött törékenysége? Vajon mennyire vezet engem Istenhez, és mennyire közvetíti felém Istent? A kismamával együtt várakozva hasonló kérdések simogatják a szívünket. Vajon milyen lesz ennek a karácsonynak az arca? Vajon mennyire változtatja meg az életemet az újszülött? Mennyire hozza össze kis és nagy családomat? Mennyire vezet engem Istenhez ez az ünnep? Valahogy jól találta ki a Teremtő, hogy az újszülöttre 9 hónapot kell várnunk. Mert nincs olyan okos, szerető, felkészült ember, aki egy újszülöttet 3 nap alatt be tudna fogadni, annak örömét teljesen tudná értékelni, és szívesen vállalná a változások kötelezőségeit. Ehhez hónapok, hetek kellenek. Ha egy emberi újszülöttet nem lehet 1-2-3 nap alatt befogadni, hogyan meri bárki is azt képzelni, hogy az újszülöttként elénk lépő Krisztust be tudná fogadni pusztán a karácsonyi szertartásokon való részvétellel? Ne ámítsuk magunkat, a karácsony gazdagságát nem lehet befogadni 1-2-3 nap alatt. Sem én, sem a családom nem tud változni annyit 3 nap alatt, amennyit igazából ez a mostani érkezés fel tud kínálni. A másik várakozás a zsidó nép várakozása. Évszázadok óta várják a messiást, mert a proféták üzenetei és az idegen katonák kardjai megtanították őket arra, hogy saját maguktól nem tudnak szeretetben, vallásos tisztaságban és politikai függetlenségben élni. Életbe vágó várakozásukban mégis kidolgozták, hogyan fog érkezni felnőtt személyként a messiás, hogyan kell neki átadni a stratégiailag fontos pontokat, hogyan kell átadni a hatalmat. Technikailag mindent megtettek a várakozás tökéletességéért, csak éppen nem ismerték fel, amikor megjött. Abba a hibába estek, hogy pontosan tudni vélték a messiás érkezésének célját, körülményeit és következményeit. Nehogy a karácsonyi várakozásunk technikailag tökéletes készület legyen karácsonyfával, ajándékokkal, takarítással, főzéssel, és lemaradjunk az igaziról. Megtörténhet velünk is, hogy ugyanúgy tudni véljük, milyen is lesz a messiás érkezése, és ilyeneket gondolunk kimondatlanul is. Én már átéltem 20-50-70 karácsonyt, én már tudom, vagy tanultam én már annyi teológiát, hogy pontosan értem, vagy nekem minden karácsony egyforma. Keresztény várakozóként arra készülünk, amit már ismerünk. Azt várjuk, ami már 2000 éve megtörtént. Mégsem egy emlékünnep a karácsony, hanem élő ünnep. A dobogó szívű Isten és a történelmi ember jelen való, megjelenítő emlékezése arra a csúcs találkozóra, ami a legteljesebb szeretetben az első karácsonykor történt. Ez a legteljesebb szeretet, ez határozza meg a szerelmünket, a családi életünket, a társadalmi, politikai, gazdagsági életünket, a természetvédelmet, sőt a kozmosz szeretetét is. Karácsonykor a hétköznapok porától és a bűneinktől megterhelt, eme legtisztább szeretetet akarjuk megtisztítani, felidézni, élő pulzusát megtapintani. Ebben Mária várakozása az igazi, és ebbe kell most nekünk bekapcsolódnunk. Az alázatosan nyitott, a következményeket teljesen felvállaló, imádkozó várakozásban. És ezért nem pozitíve kell tennünk valamit a várakozásban, hanem negatíve visszalépnünk. Okos, tapasztalt, mindentudó, a karácsonyokat már átélt énünket kell a háttérbe szorítani, böjtöléssel, a nem tudás nyitottságával, az újszülöttre figyelő önfelejtéssel. Ezért akarunk egész családunkkal gyónni, és aztán vigyázni egymás tisztaságára. Ezért jó családi böjtöt, családi imádságokat tartani. Ezért áldásos gyermekotthonoknak, nagycsaládosoknak anyagilag is segíteni, mert ez mind-mind az Isten által akart karácsonyhoz vezet. Nehogy egy magunk fabrikálta karácsonyt ünnepeljünk, hanem a dobogó szívű szeretetnek azt a töbletét, újdonságát, dinamikáját, amit ezen a karácsonyon adni akar nekünk.
Aggódva figyeljük forrongó világunk üldöztetésekről, háborúkról, gyűlölködésekről szóló híreit. Bár kiszolgáltatottnak és tehetetlennek érezhetjük magunkat, mégis él bennünk a remény. A rossz, a gonosz véglegesen nem kerekedhet fölül. Ezt a meggyőződésünket szeretnénk erősíteni a következő gondolatokkal. Ijés Gyula az Éden elvesztése című oratóriumának részletét ajánljuk hallgatóink figyelmébe, melyet Császár Angela Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész előadásában hallgatunk meg. Egyik dunakeszi találkozásunk alkalmával készítettük ezt a felvételt, ahol a művésznő egy baráti társaságnak mondta el a bátorító gondolatokat.
Idők óta kísértette az emberi hiedelmet, hogy nem egy Isten van, hanem kettő. Egy jó és egy rossz. És azok viadala dönti el a világ dolgát. de az szerint, hogy mi melyikük táborába állunk. Istenek nem élnek, de a táborok állnak, és a küzdelem egyre keserűbb. És a legnagyobbak is azt mondják, döntőre kerülhet. Mégpedig épp a rossz felé most. És mi fordíthatunk rajta? Mi, méhek a sasok csatáján. Te egyszerű baka, nem lőhetsz oda, ahol az ellenség vezérkara fészkel. Tüzérségével sem versenyezhetsz, de nem igaz, hogy nem te voltál egyszerű gyalogos a legfontosabb mindenkor, minden hadjáratban. Az vagy ma is. Mi volt épp a legutóbbi háború tapasztalata? Hogy mindenki, mindenki, de mindenki hadviselő. Hogy tehát nem harcolhatunk, ez megint a gyávaság szava. Hogy harcunk úgyis hasztalan, ez meg a kibúvás szava, az emeletes gyávaságé. Kettőt sem kell lépnünk, két lépcsőt sem, s a rossz, az ős ellenség ott van, hogy lebírjuk, hogy emelkedjünk. Ahol egy hibát megszüntetünk, az egy lépcsőfok. Ahol egy jajt elnémítunk, egy lépcsőfok. Ahol egy ártalmas hazug hangot leintünk, egy lépcsőfok. Ahol egy tévedésünket beismerjük, két lépcsőfok. Ahol egy hatalmaskodót, bár istállóban rendreintünk, egy lépcsőfok. Ahol rendreintést fegyelmezetten elfogadunk, öt lépcsőfok. Ahol rendreintés nélkül tesszük a jó rendet, 10 lépcsőfok. A borjú, a kismalac szája megcsitítása is lépcsőfok. De még a virágé, a búzáé, egy gépé, egy rété, egy csecsemőt kézbe venni, anyjának szépet mondani, leánynak udvarolni, fiúnak visszabiccenteni. Minden, ami a világnak valahol örömet ad, a csók, ami addig nem volt, a gyerek, aki most lett, lépcsőfok, mind-mind fölfelé. Igen, innen is torkon érhetjük a rosszat. Ráúszíthatjuk a jót, üthetjük, ránthatjuk, gáncsolhatjuk, taposhatjuk a jobbal és a még jobbal. Fölérhetünk hát mégis azokba a sziklafészkekbe, ahol ükanyáink sárkány gyanítottak, de ahol ma sárkánynál is iszonyúbb erő lakik. Fölérhetünk. Így, vagy úgy, apránként, vagy még aprózottabban, de akár nagyolva is. És egészen fölérhetünk, egészen. Mikorra? Azt nem tudom. Nem. A legfontosabbat. A legfontosabbat azt tudom. Micsodát? Hogy mikor indulhatunk, s honnan. Mikor? Helyből. Azonnal. Innen? Hát csak is innen. Hogyan? Ezeken a lépcsőfokokon. Ha elmosolyodtok a tanácson, az is egy lépcsőfok. Ha elgondolkodtok rajta, két lépcsőfok. Ha hazamenve innen csak egy szó, egy szépen és okosan, előrelátással és szeretettel kimondott emberi szó erejéig valóságra váltjátok, 20 lépcsőfok. De fő, hogy jókedvűen, nem csak tiszta ésszel és szívvel, hanem mosolygó, tiszta arca is.
Kedves hallgatóink, köszönjük meg tisztelő figyelmüket! Önök a Görög Katolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni, a határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban dr. Gyulai Éva címzetes egyetemi tanár előadását hallgathatják meg, aki Eperjestől Aradig a Minorita rendházak és templomok építészetét veszi gorcső alá. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Az építészet történet több stíluskorszakban is szerzetes rendekhez köt bizonyos művészeti stílusokat. Elég, ha a középkori bencés építészet egyébként több évszázadot és stílusirányzatot magában foglaló, egyetemes, ugyanakkor regionális építőművészetére és hatására gondolnunk. Már a jezsuiták nem tartoznak a középkorban gyökerező klasszikus szerzetes rendekhez, a barokk építészetben külön fejezet, a magyarországi barokkban egységes templomtípus köthető a nevükhöz. Ahogyan a szakolcai templom 18. századi felmérésén is látható. Mindennek persze történetünk szempontjából nincsen különösen jelentősége, miután nem Skócia nyugati partjain játszódunk, hanem Írország keleti partjain, mondhatnánk Stephen Lakokkal, tehát mi most keleten vagyunk, és a minoritákkal foglalkozunk. A Magyar Királyságban a 17. század elején jelentek meg a konventuális ferences szerzetesek. A rendjüket 1517-ben választotta el a pápa, mégpedig bullában, sőt bullákban, végleg a szigorú szabályokat követő úgynevezett obszervánsoktól. Már a középkorban is elváltak, de ekkor már romaluk útak, hausza finita. Mindkét szerzetesen természetesen továbbra is a ferencesek nagy családjához tartozott. A 17. században már több minorita rendház alakult, a legtöbb a török felszabadító háborúkat követően, természetesen a katolikus restauráció jegyében. Itt a 17. századiakat látjuk, hogy Zemplénben két szerzetes rendet is találunk, és a minorita kolostorok kiválasztásában regionális szempont vezérelt engem, mert egy kicsit önkényes ez a kiválasztás, Eperjestől Aradig. Az északkelet magyarországi minorita rendházak mellett az Erdélyen kívülieket, tehát Arad, Szilágysomjó és Nagybánya válogattam össze. A térképen pirosan jeleztem azokat a minorita kolostorokat, amelyek a korábbiakhoz, a 17. századiakhoz csatlakoztak a 18. században. A minoriták törvényi recepciója egyébként csak 1755-ben következett be Magyarországon, és ekkor létrejött az önálló magyar provincia is, négy kusztódiával, tehát őrséggel. Térkép is készült róluk, egy 18. században, egy pedig a híres Karancs Ferenctől a 19. század elején. Mármint a Szent Erzsébet minorita provinciáról. Jól látható, hogy nem is annyira önkényes az én választásom, hiszen a minorita kolostorok három kusztódiához tartoznak, vagy tartoztak, és kettő közülük majdnem az összes általam tárgyalt észak-kelet-magyarországi rendházat tartalmazza, csak arra ad a kakukktojás, de a topográfia, illetve az, hogy ott ma is többek között miskolci minoriták is szolgálnak, ezért gondoltam, hogy Aradot a többiekhez veszem. Ezeket a kolostorokat végül szintén egy önkényes vagy sajátos, de építészetileg, sőt történetileg, mert történész vagyok, magyarázható szempont szerint tárgyalom, jelesül, az első csoportba azok tartoznak, amelyeknek nem volt építészeti előzményük, egyfajta úgy mondhatják ma, hogy zöldmezős beruházások voltak, a másodikba pedig azok, amelyeknek volt valamiféle építészeti előzményük, akár úgy, hogy a minoriták már a, úgymond a kézbe költöztek be rendházukkal, intézményeikkel, templomban, esetleg iskolájukkal, és ide sorolom a meglévő, sokszor középkori épületek átalakítását is természetesen, hiszen ezek változtak, de előtte volt már valamiféle épület. Az egyikre, ugye a zöldmezősre a Miskolcit említhetném, és hát a másodikra pedig a csütörtökhelyi szapolyai vagy Turzókápolnát. Legelőször Sztropkón jelentek meg közel a lengyel határhoz a minoriták, csak 1663-ig működtek azonban a Gerzsei Petők urasága alatt álló zempléni mezővárosban. Ekkor ugyanis a minoriták átadták a már belakott intézményüket az obszervánsoknak. Tehát tulajdonképpen itt a legrégibb minorita intézmény az csak pár évtizedes volt. A város szélén felépített kolostorukat és templomukat, ezentúl az obszervánsok hát gondozták. Sajnos én legalábbis nem találtam építéstörténeti, műemléki feltárása, feldolgozása, művészettörténeti hát feldolgozása nem történt meg ennek a ma is álló, Sztropkó szélén ma is álló kivételes 17. században épült kolostornak és templomnak. Szintén Zemplénben maradunk, csak lejjebb jövünk. A Zemplén megyei Rad faluban szintén elég korán megjelentek a minoriták. Kolostort alapítottak, természetesen a birtokos segítségével, de érdekes, hogy 1770 körül elhagyják a kolostorukat. Tehát az ő történetük hosszabb, mint az előző, de nem sokkal több, mint 100 év itt Radon. És így az épületük is elpusztult, amelyet ők építettek, de 10-15 évvel ezelőtt szlovák régészek feltárták a kolostor alapjait, ráadásul a radi római katolikus plébániának a telkén. Az ásatás tudományos igényű közzététele, mert itt szerencsére volt ilyen, igazolta, hogy a 17. században épült a templom, és az alaprajza az fönt látható. De nem csak a templom alaprajza, hanem kiderült, hogy maga a radi romos plébánia épülete is része volt az egykori kolostornak. Látható két belső kép a plébánia épületből, és a feltárt alapfalakat konzerválták, és most egy kegyhelyet alakítottak ki itt a volt radi minorita kolostor helyén. A következő Imreg, és jól látszik, hogy a 18. században alapított imregi minorita kolostort, amelyet szintén az alapoktól zöldmezősként építettek, ma is használják. Illetve nem csak a kolostort, hanem a templomhoz ragasztott, tehát összeépült monumentális kolostorból, itt egy kevés látszik, ott pedig a kolostor templom. Talán itt a monumentalitás jobban érzékelhető. A minoritákat a birtokos Barkóczi család, ugye, amely püspököt is adott az Egri Egyház megyének, telepítette le a birtokán az 1760-as években, tehát viszonylag korán, mégpedig itt jól látszik, hát jól látszana, hogyha látszana, nem látszik, ott a sárgával egy faluszéli magaslaton. Tehát nem bent a faluban, hanem tulajdonképpen már ott, ahol az erdők és a mezők, többek között a minoriták erdeje kezdődik. Építészettörténeti kutatása, műemléki feltárása szintén várat magára. Tudni lehet egyébként, hogy a rendházat egykor freskók borították. A hagyomány szerint egyébként a kolostor helyén középkori eredetű templomrom volt. A 18. századi torony biforái talán innen származhatnak. De nincs műemléki feltárás, nincs művészettörténet kutatás, majd ezután fog kiderülni, hogy valóban így van-e. Ugyancsak zöldmezős, és szintén 18. századi a Szilássomjói minorita rendház, amelyet az Andrásiak alapítottak 1731-ben. Az ekkor épült emeletes kolostorépület ma is megvan. Dísztelen, egyszerű épület. Igaz, a kőkapuja, amely a 100 évvel korábbi fotón még látszik, már elenyészett, szintén várat magára a műemléki vagy építészet történeti feltárása. Ami viszont érdekes, hogy A templom, láttuk, általában összeépül a kolostorról, itt nem, hanem egy egész telek, egy 30-40 méter választja el a ma kis templomnak nevezett, de meglévő kis kápolnát, amelyet állítólag 1815-re építettek föl. Itt jól látszik, hogy egy egész udvar választja el a rendházat, ugye ez az utcafront, amit az előbb mutattam, a kápolnától, amit most kis templomnak neveznek Szilárdsomptyón, és nagy szerencsénkre éppen most újítják föl. Én még nem láttam, pedig jártam Szilárdsomptyón, de aki arra jár, mindenképpen nézze meg, mert ez egy nagyon fontos, hát minorita építészeti emlék, amelyet ma is gondoznak és használnak a szilárdsomptyói hívek. Egyébként a minoriták építészeti örökségéhez tartozik Szilárdsomptyón egy nagyon fontos épület, de még talán ennél fontosabb intézmény a gimnázium. Ugyanis a 18. században 1744-ben az itteni iskolát a letelepített minoriták vezették, és később a gimnáziumot is. Tehát tulajdonképpen a Szilárdságnak az egyik fontos kulturális oktatási központja is a minoritákhoz tartozik, vagy legalábbis az emlékükhöz. Természetesen ez sem a rendház mellett, ez bent van a városban, miközben a minoriták saját maguknak a város szélén építették meg a rendházukat és a kis templomukat. Nagybánya következik. Ez is az alapjaitól épült. Tehát nulláról építették ezt a minorita kolostort, és tessék megnézni, hogy milyen hatalmas lett. Igaz, itt a sarokban jól látszik, a középkori eredetű 15. századi kis Szent Miklós templom volt tulajdonképpen a kiinduló pont, amelyet már 1691-ben, tehát rögtön a török kiégzése után a minoritáknak adományozott, azt hiszem a kamara, mert éppen a kamara volt ekkora birtokos, és Lipót király ugye megerősítette az adományt, nem csodálkoztatunk rajta, hiszen a török kiégzése után a minoriták is a katolicizmus, a katolikus restauráció hát fontos intézménye voltak. Ezért válik el nagyon a topográfiában, ott a sarokban, a kistérre, a kispiacra nyíló középkori vagy késő középkori kis templomocska magától a hatalmas 18. századi kolostor épülettől. Ezt úgy is nevezik a somjaiak, hogy kispiac, mert természetesen a főtor volt a nagypiac. Itt éppen nem látszik, de higgyék el, hogy a fák mögött már 100 évvel ezelőtt, meg több száz évvel korábban is, ez a kis középkori eredetű Szent Miklós templom áll. De ha nekem nem hisznek, akkor higgyenek Boromisza Tibornak, mert Boromisza Tibor lefestette a kispiaci piacot. Igaz, hogy akkor is fák takarták el a templomot. Egy aukción szereplő fantasztikus, tényleg kivételes portrén. Itt jól látszik, hogy csak a fáktól, csak a templomnak a tornyát, kis templomoskának a tornyát tudta lefesteni, és én mellé varázsoltam a kispiaci kis templomnak a fényképét. A minorita épület, ez a hatalmas minorita épület egyébként, amely ugye látjuk, hogy két térre és három utcára kiterjed, ma is uralja a tér egyik oldalát. Látjuk, hogy a templom a kis piacra nézett, a 18. század végére pedig ez a monumentális épület, a kolostor egy szárnya, a nagybánya főterére, a nagypiacra építették. A 19. század végi fotón, ott fönn, még látszik a pilaszteres díszítés, tehát az eredeti épület, vagy közel eredeti épület, amilyen a 18. század végén lehetett, de hát ez nem nagyon tetszett a somjaiaknak, mert olyan 10-20 év múlva a következő fotón már jól látszik, hogy ezek a pilaszterek eltűntek, és egy sokkal egyszerűbb, hát homlokzatú épület jelenik meg. Jobbra pedig jól látszik, hogy ezen a téren is piacot tartottak, csak nagyobbat, mint a kis piacot. És itt jól látszik, hogy hogyan uralja a teret az egyik szárnya, a kolostornak az egyik szárnya, hogyan uralja nagybánya főterét. És jelentem azért Ciffer Sándor a nagypiacot is lefestette. Igaz, hogy az épület az nem nagyon látszik. A jelenleg felújítás alatt álló minorita rendház, mert mint mondtam megvan, belső kiképzése többet megőrzött a 18. századi állapotból. A minoritákat időző stukkói és festett medallionjai szerint igen igényes épület lehetett, be van zárva, sőt fel van állványozva. Nem tudom, hogy a nagybányának mi ezzel a kivételes, hatalmas és a városképet is meghatározó épülettel a szándéka. Tehát reméljük, hogy jó szándékúak. A mellékutcára néző szárnyat szecessziós ízléssel újították fel, tehát mindegyik szárnyat külön hát faszáddal, új faszáddal láttak el. A többször átépített hatalmas épületegyüttes művészettörténeti feldolgozása hát sajnos nem ismeretes, ezért én ebből nem tudtam felkészülni. Gondolom, hogy nincs is ilyen. A jövő művészettörténészeire és építészettörténészeire vár, hogy ne csak a festőiskolával, hanem egy kicsit a minorita zárnával is foglalkozzanak. A zöldmezős épületek között kiemelt helyen szerepel, és nem azért, mert Miskolcon vagyunk, a mindenki által jól ismert miskolci és egri minorita épület komplexum. Ugye a miskolci az 45 évvel korábbi. Ismerjük a tervezőiket, ismerjük az építőiket, építtetőiket. Az egri ráadásul, mint ahogy tudjuk, a magyarországi baroknak emblematikus hát, darabja és épülete is. Az egrinek ugye még a tervrajzai is megvannak, bár a két 18. századi barokk épület teljesen újként valósult meg, bizonyos előzményeik igenis voltak. A miskolci rendház és templom a késő középkori központú Miskolc egykori Újváros nevű városrészén épült fel, ráadásul éppen a 16. században a török barátainak köszönhetően lett romos, de a kövei még a 18. században is itt voltak a mai De②================================== Ferenc téren. Nagy szerencsénk van, mert egy minorita szerzetes, nem tudom a nevét, lerajzolta ennek a templomnak az alaprajzát, amikor az új templomot és zárdát kezdték építeni, és lerajzolta, lebérte, tehát pontosan tudjuk, hogy Miskolc második plébánia temploma hol, ott, ahol most a Minolita templom van, tehát hol feküdt, és milyen méretű volt. Egyébként maga Kelemen Didák is hangsúlyozta a katolikus kontinuitást a miskolci alapításkor. Igaz, szerinte itt nem plébánia templom, második plébánia templom állt, hanem középkori ferences kolostor. Hát ebben nem volt igaza. Miskolcon nem éltek szerzetesek a középkorban. Legalább ennyire érdekes az egri minorita kolostor elődje. A török aloli felszabadulás után a minoritánk a jezsuitákkal és szervitákkal együtt rögtön megjelentek Egerben, és hát a jezsuiták azok közelebb voltak a tűzhöz, de a minoritáknak is kiutaltak egy meglévő épületet. És ennek a meglévő épületnek, plusz a hozzátartozó hát, kolostor területnek és kertnek a tervrajza megmaradt 1688-ból, és ha ránézünk, akkor azt gondoljuk, hogy ez bizony, ott ki is nyitottam, ez egy keresztény templom. De ez nem az, mert 2-3 évvel korábban, ugye csak egy évvel szabadították fel Egert, 2-3 évvel korábban még török mecset volt, és a mecsettel együtt az Egerpatak melletti egész nagy összefüggő telket is megkapták a minoriták. A török mecsetet és környezetét 1717-ben akkoriban modernnek vagy újnak számító rendházzá építették át. Itt van a rekonstrukciója, és volt a 18. században már gazdasági udvaruk is, tehát szépen az eredeti mecset helyét és környezetét keresztény szerzetes épületté és területté alakították át. A kolostor viszont 1752-ben megrongálódott, ugye pont az Egerpatakra épült, és ekkor elhatározták, hogy nem maradt semmi a régiből, pedig pár évtizeddel korábban épült, legyen egy teljesen új, és ezzel megszületik a magyar barokk építészetnek a kiváló alkotása, az egri minorita kolostor, és főként az egri minorita templom 1772-ben. Igazi zöldmezős bezuházás a következő is, mégpedig a 20. század elején monumentális és tulajdonképpen Magyarországon építészetileg teljesen egyedülálló templom és rendház épül Aradnak a főutcáján, tulajdonképpen a főutcát lezárva. Az emeletes bérpalotákat ezzel a fantasztikus épület konglomerátummal zárják le. És ha ránézünk, azt gondoljuk, hogy ezek is bérpaloták, és középen van a egészen furcsa, eklektikus templom, amelyet egy helyi szerb építész tervezett, de ezek nem bérházak, hanem ez maga a kolostor, amely körbeöleli magát a templomot. Persze tudni kell, hogy ezt nem a minoriták, hanem maga a plébánia kapta. Hiszen a minoriták már a 18. század óta, egyébként több más szerzetesrendhez hasonlóan, a plébániai teendőket is ellátták. Olyannyira ellátták, hogy 1911 után is a minoriták, illetve a minorita rendház, a minorita épület és a templom lett a belvárosi római katolikus plébánia, ma úgy nevezik, hogy aradi katedrális. Az épület, itt jól látszik, a mellékutcán folytatódik, és utána egy egyszerűbb épületszárny kapcsolódik hozzá. Egyébként ez már valóban bérház, és képzeljék el, hogy mind a mai napig, persze egy ilyen 50 éves, hogy mondjam, kitérővel, az aradi minoriták nem csak plébánosak, hanem egyben házi urak is. És ott a két épületrész között lehet erre az elég furcsa és épületekkel teli, meg lakókkal teli udvarra bejutni. Tehát plébánia, bérház, ingyen konyha, és természetesen kolostor is, bár az éppen nem látszik rajta. Ez a templom, bár én zöldmezősnek mondtam, a régi templomnak kvázi a helyén épült föl. Azt is mondhatnám, hogy régi templomok voltak Aradon, ugyanis 1702-ben már épült valami, amit 1740-ben átalakítottak. Végül az itt látható, és tulajdonképpen csak az új templom előtt egy-két évvel hirtelen lebontott barokk egytornyú templom volt a korábbi minorita plébánia és szerzetesi templom, mellette pedig természetesen a kolostor. Egyébként nagyon érdekes, ugye, hogy 1823-ban kapta a tornyát, addig torony nélküli volt, és 80 év múlva már nem is létezett, mert érkezett a hatalmas katedrális.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Megmaradni című műsorunk, melyben dr. Gyula Éva címzetes egyetemi tanár előadását hallgathatták meg, aki Eperjestől Aradig a minorita rendházak és templomok építészetét vette gorcső alá. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11:05-től megismételjük.